Ágyad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Ágyad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, intézményeink valamennyi munkatársát, a diákságot, hálaadó kollégiumi istentiszteletünkön. Istentiszteletünket Zsoltár énekléssel kezdjük. A 77. Zsoltárunknak énekeljük az első verszakát fennállva, majd a 7. és a 8. verszeket helyünket elfoglalva. A 77. Zsoltárunk első verszaka így kezdődik: az Istenhez az én szómat emelém kiáltásomat.
ünnepi istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen.
Hallgassa meg a gyülekezet Istennek igéjét, ahogyan szól hozzánk Máté evangéliumának 21. részéből, a 23-tól a 27. terjedő igeszakaszban. Azután bement a templomba, és miközben tanított, a főpapok a nép véneivel együtt odamentek hozzá, és azt kérdezték tőle: milyen hatalommal teszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat? Jézus így válaszolt nekik: én is kérdezek tőletek valamit, és ha megfeleltek rá, én is megmondom nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. Honnan való volt a János keresztsége? Mennyből vagy emberektől? Ők pedig így tanakodtak egymás között: ha azt mondjuk, mennyből, azt fogja mondani nekünk, akkor miért nem hittetek neki? Ha pedig azt mondjuk, emberektől, akkor félnünk kell a sokaságtól, mert Jánost mindenki prófétának tartja. Ezért ezt felelték Jézusnak: nem tudjuk. Ő pedig így válaszolt nekik: én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. Amen.
Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását. Most hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy hozzád jöhetünk és téged kérdezhetünk. Köszönjük, hogy ez a lehetőség olyan gazdagon adatott meg számunkra. Ebben a gyülekezetben, ebben a kollégiumban, ebben a világban, mert nem vagyunk a te igéd, és nem vagyunk a te válaszaid hiány. Segíts nekünk nem csak kérdezni, hanem figyelni is rád. Nem csak hozzád jönni, de segíts tanulni újra és újra. Hogy ne távozzunk el üres kézzel, hogy nem újjék el felettünk sem az ünnepi istentisztelet, sem a hétköznapi igei alkalom, nem újjék el felettünk hiába valóan, üresen, célja vesztetten. Hálát adunk neked a lélek munkájáért, amely miatt nem tér vissza az ige üresen a te mennyei hajlékodba, hanem elvégzi rajtunk a munkáját. Ezt kérjük most is. Jöjj és taníts minket, jöjj és beszélj hozzánk, és végezd el azt is, hogy a szívünkben megnyíljon minden kapu és minden zár, és a te igéd befogadásra találjon, és az életünk megváltozzon. Úgy változzon, és abba az irányba változzon, ahogy azt te jónak tartod. Bocsáss meg nekünk minden üresen eltékozolva meghallgatott igét, üresen és eltékozolva olvasott bibliai szakaszt. Bocsáss meg minden pillanatot, amelyet nélküled, sőt, sokszor ellenedre éltünk meg, minden rossz döntést és minden elszalasztott lehetőséget. Add a te lelkedet, hogy ezek fölött, a bűneink fölött valóban és szívből tudjunk bánkódni. Átérezni, mi mindent vesztettünk, de átérezni azt is, hogy mi mindent nyertünk azokban a pillanatokban, ünnepekben és hétköznapokban, amikor veled lehettünk, amikor engedelmes szívvel hallgathattunk téged. Így köszönöm meg neked ezt a nagy lehetőséget, a veled való közösség nagy lehetőségét, a Kecskeméti Református Kollégium, az egész gyülekezet, sőt az egész egyház, a hozzád férők és a téged követők közössége. Így köszönjük most neked ezen az ünnepi kollégiumi istentiszteleten a megszólító szót, az elhívó igét és a folyamatos, újra és újra megújuló, megfrissülő, újra és újra erőt kapó igét és igehirdetést. Legyen ez ma is ünnep, hálaadás és öröm számunkra. Jézus Krisztusért, ami Urunkért, az egyház uráért. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk most el a helyünket, és készüljünk az ige hirdetésre. Az ige hirdetésre a gimnázium kamara kórusának szolgálatával készülünk, akik Gudimelnek a 8. Zsoltárhoz írott feldolgozását adják most elénk. Hallgassuk őket szeretettel és figyelemmel. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a már felolvasott bibliai szakaszban, a mai újszövetségi igében, Máté evangéliumának a 21. részében, a 23. versben a következőképpen. Milyen hatalommal teszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat? Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet, Kecskeméti Református Kollégium, a mai ige, amelyet olvasunk, egy olyan újszövetségi szakasz, amelyben Jézus beszélget az őt meglátogatókkal, vagy az őt körülvevőkkel. Nem példázatot mond, ilyet is ismerünk sokat, amikor Jézus példázata van beidézve, beírva az evangéliumba, és azt olvassuk. Nem gyógyít vagy csodát tesz, ilyen történetet is föl tudunk sokat sorolni, amikor betegeket gyógyít, halottakat kelt fel, vagy más természeti csodáknak az eredője Jézus hatalma. Itt most nem erről van szó, hanem Jézust kérdezik, és Jézus válaszol. Pontosabban, és ez a beszélgetésnek az egyik jellegzetessége, hogy nem válaszol. Első látásra azt is mondhatnánk, első olvasásra úgy is gondolhatnánk, hogy ez nem túl sikeres beszélgetés, hiszen Jézus végül is visszautasítja a kérdésre a választ. Pedig nagyon előkelő társaság keresi meg őt. Azt olvassuk, hogy a templomban tanít, és a főpapok és a vének mennek oda. A zsidó vallásos társadalomnak a vezetői, a krémje, ők mennek oda, és ők kérdezik Jézust egy bizonyos kérdésben. Egyébként lehet, hogy pont ez a baj, hogy Jézus tanít a templomban, oda mennek hozzá a főpapok és a vének, de nem arra figyelnek, hogy Jézus mit tanít, nem abba kezdenek belekapcsolódni, hogy ő miről beszél, hanem saját magukra figyelnek, a jól összetett kis kérdésükre, hogy na majd ezzel jól fölteszik a kérdést Jézusnak. Jézusnak pedig talán üdvösebb lett volna, hogyha nem a kérdésükre, tehát saját magukra figyelnek, hanem arra, hogy miről tanít Jézus. Maga a kérdés egyébként nem rossz. Sőt, azt lehet mondani, egy fontos kérdés, Jézus hatalmáról szól, még egyszer felolvasom, 23. vers, milyen hatalommal teszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat? Jézus hatalmáról van itt szó, és ez többször előjön az evangéliumok során. A hegyi beszéd végén, Máté evangéliumának a 7. részében, a 28-29. versben azt olvassuk, hogy a sokaság elálmélkodott, mert úgy tanította őket Jézus, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók. Egy résszel később, Máté evangéliumának a 8. részén, a 27. versben a tanítványok csodálkoznak el, látván, hogy Jézus lecsendesíti a tengert, és fölteszik a kérdést, kicsoda ez, hogy a tenger és a szelek is engedelmeskednek neki. A főpapok és a vének is éreznek valamit ebből a hatalomból, mind amiből a sokaság is megérzett valamit, vagy amit a tanítványok is látnak, hogy itt valami nagy dolog történik. A főpapok és a vének is ezért mennek oda, és éreznek valamit, de nekik Jézus ebben a történelmi helyzetben, ebben a történetben nem válaszol. A tanítványoknak válaszolni fog. Tulajdonképpen, mintha erre a kérdésre válaszolna, Máté evangéliumának a legvégén, a 28. részben azokkal a mondatokkal, amelyeket mindig felolvasunk, amikor keresztelünk, Jézus a mennybe menetel előtt, mintha visszafordulna, és azt mondaná, hogy volt egy kérdés a 21. részben, na most válaszolok nektek, és jön a válasz, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. A főpapoknak és a véneknek nem, de nekünk, tanítványoknak válaszol Jézus. Azt mondja, Jézus Krisztusnak isteni hatalma van, az őt elküldő atya adta neki ezt a hatalmat, és minden korlát nélkül, és minden megszabás nélkül, és minden hatalom, ami mennyen és földön létezik, az az ő kezében van letéve. A kérdés, hogy mi következik ebből. És hogyha talán türelmesek lettek volna a főpapok és vének, vagy jó helyzetben és jó lelkülettel teszik föl a kérdést, akkor ők is meghallgatták volna, mi következik Jézus Krisztus hatalmából. Magából a helyzetből, ebből a egymás mellett elszaladó kommunikációból következik már valami. Az első dolog, amit meg kell jegyeznünk, és amire a textus fölhívja a figyelmet, azt abból érthetjük meg, hogy a főpapok és a vének megkérdezik Jézust a hatalmáról. De miért kell ezt kérdezni? Hogy nem tudják a főpapok és a vének, hogy milyen hatalommal rendelkezik Jézus? Hát az előbb azt mondtuk, hogy végül is kiderült számunkra, hogy minden hatalom az ő kezében van mennyen és földön. Hogy az Atya Isten neki adott minden hatalmat. Utána pedig azt mondjuk, hogy a kor varrásos társadalmának a csúcsa, a krémje, a főpapok és a vének, ezt nem látják. Ezt nem értik és megkérdezik. Amit nem értünk, azt kérdezzük meg, de hogy nem értik ezt? Hogy nem látják? Egyébként tegyük hozzá, hogy igazságosak legyünk, mások se látták. Tehát nem arról volt szó, hogy mindenki számára evidens volt, hogy Jézus Krisztus isteni hatalommal rendelkezik, csak pont a főpapok meg a vének nem látták, a többiek se látták. Az ember nem látta. Az, hogy megkérdezik, hogy ez kérdés lehet, az arról szól, hogy az ember önmagától, segítség nélkül nem ismeri föl az Istent. Nem ismeri föl az Istennek a hatalmát. Nem evidens számára, hogy Jézus Krisztus kezében van minden hatalom mennyen és földön. Ha most kimegyünk majd az Isten tisztelet után, és azt érezzük, hogy szép világos van, és valami olyan kellemesen melengeti a hátunkat, akkor nem fogjuk azt gondolni, hogy égve felejtették a közvilágítást, és még egy hősugárzó is van valahol a hátunk mögött, hanem tudni fogjuk, hogy süt a nap. Pedig az Isten nagyobb és fényesebb, mint a nap. És a napot fölismerjük, a napot nem tévesztjük össze mindenféle műfényekkel és műmelegekkel, az Úristenre meg nem ismerünk rá. Arra az Úristenre, aki a napot is teremtette. A bűnbe esett ember, mondja ez az ige, pusztán a kérdés föltevésével az olyan, bocsánat, mint a vakond, ami a föld alatt él. Vagy a mélytengeri állatok, több száz vagy ezer méter mélyen lent a tenger szintje alatt. Bár az életét és életének minden percét tulajdonképpen a napnak köszönheti, mégsem ismeri föl, és mégsem tudja azonosítani a napot, mert nem látta, és nincs róla közvetlen tapasztalata. Nem ismeri föl az életének a forrását. Drága testvéreim, kedves testvérek, ma is sokan vannak így. Nem látják, nem ismerik el, és nem is értik, hogy mit jelent ez a mondat, Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó. Kérdeznek, fölhúzzák a szemöldöküket, és tanástalanul néznek szét. A második gondolat, ami ebből az igéből kiderül számunkra, hogy Jézus Krisztus hatalma akkor is, hogyha a leginkább hivatalosok ezt nem látják, Jézus Krisztus hatalma valóságos és hatékony. Jézus Krisztus hatalma ebben a világban valóságos és hatékony. Valóban le tudja csendesíteni a tengert. Valóban fel tudja támasztani Lázárt. Valóban meg tudja mutatni, hogy az Isten szeret, és üdvösséget hozott számunkra. És hogyha az ember feljön a napfényre, akkor nem csak meglátja Jézust, hanem áthatja is a hatalmát. Tapasztalata lesz ezzel a hatalommal. Meglátja, hogy az Isten cselekszik, olyat is cselekedhet, ami addig, vagy azután is ember számára elképzelhetetlennek tűnik. Kollégiumi Isten tiszteleten vagyunk együtt, március közepén mindig tartunk egy kollégium istentiszteletet, és egy jó ideje már, ugye ősszel is. És márciusban azért tartjuk, mert 1990 márciusában volt az a presbiteri gyűlés, amikor a Kecskeméti Református Egyházközség visszakérhette és újra indíthatta a kecskeméti református kollégiumot. Sokan úgy élték ezt meg, és azóta is úgy tartják számon, hogy meglátták Jézus Krisztusnak, az egyház urának a hatalmát, és azóta is ezt áldják. Hogy ami évtizedeken keresztül elképzelhetetlen volt, hogy abban az épületben újra egyházi oktatás legyen. Egyáltalán nem erről szólt az élet 48 és mondjuk 88 között, vagy 89 között. Talán még az utolsó pillanatban sem lehetett elhinni, hogy ez megvalósulhat. Az egyik pillanatra a másikra valóságá lett. Meg lehet látni valóságosan az Isten hatalmát és az Isten nagyságát. Akinek volt szeme, azaz volt hite, az megláthatta. És egyébként azelőtt is, és azután is a hétköznapokban is látja, hogy Isten hatalma az valóságos és hatékony. El tudja végezni azt, amit kitűzött célul, akár egy kis hétköznapi cél, akár olyan, amire azt mondta Kozma Zsolt kolozsvári professzor, hogy ablak nyílt az égen a rendszerváltással. Hogy olyan történhetett meg, amire nem gondoltuk, hogy megélhetjük, és még tanúi lehetünk. Ez azt jelenti, kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet, és ez lesz a harmadik gondolat, hogy számunkra, akik látjuk Isten fényességét és nagyságát, ez a világ nem a külső erőknek a játékszere, nem a belső ambícióknak, vagyis az önmegvalósításnak a terepe, hanem az engedelmesség területe. Számunkra ez a világ az engedelmesség területe. Ha Jézus Krisztus kezében van minden hatalom, akkor a mi dolgunk, vagyis a tanítványok dolga azt, hogy ezt figyeljék, hogy ezt respektálják, tiszteljék, és engedelmeskedjenek ennek a hatalomnak. A keresztények ebben az értelemben olyanok, mint a katonák. Ha bejön a hadsereg tábornok a terembe, a városba, akkor nem kérdés, hogy kinek kell engedelmeskedni. Vagy olyanok, mint a kóristák, hogyha fellép a karmester a pulpitusra, akkor az nem kérdés, hogy mit akarott az az ember, és hogy ki fogja vezetni az éneket. Nem kérdés, hogy kire figyelünk, és kinek engedelmeskedünk. Kedves testvérek, ez a felismerés, és ez az engedelmesség tanulható. Néha kiszoktam prédikálni a kórusainkat, most is ezt fogom tenni. Mindig figyelem, hogy milyen viszonyban vannak a kórustagok, az énekesek és a kórusvezető. És azt szoktam látni, hogy harmadikban még néha előfordul, hogy már megy az ének, de még bámészkodnak az énekesek, egymással sutyorognak, vagy keresik a szüleiket a tömegbe. De már harmadik után, negyedikbe minden szem a kórusvezetőn. Mert meg lehet tanulni, hogy amikor éneklünk, akkor nem bámészkodunk, főleg nem beszélünk, nem keresünk nagymamát, nagypapát a gyülekezetbe, hanem a kórusvezetőre figyelünk, mert ő is ránk figyel. Kedves testvérek, a karmesterekben és az Úristenben az az érdekes, hogy egyszerre tudnak mindig mindenkivel szembenézni. Hogy az az érzésünk, hogyha mi figyelünk rá, akkor ő is biztos figyel ránk, és ezt érzi az egész egyház időtől és kortól, és földrajzi határoktól függetlenül. Isten hatalma itt van ebben a világban, mondja ez a rosszul vagy rosszkor föltett kérdés, és ez a bibliai szakasz, és irányt ad az életünknek. Azt az irányt, hogy mindig rá figyeljünk. Most egy másik képet hadd használjak, olyan a keresztény ember élete, mint a szélmalom. Egyébként ezt inkább negatív értelemben szoktuk használni, az ilyen csélcsap emberekre, de a keresztény értelemben ez nem negatív dolog, hanem az, hogy a szélmalomnak mindig be kell állni a szél irányba. Itt Kecskeméten is van egy szélmalom, ott Szeged felé, meg útközben is, ha Szegedre megyünk, látunk, és most már újra indult ez a technika, mert most már szélturbinákat építenek, ami tulajdonképpen ugyanaz, mint egy szélmalom, csak nem gabonát őröl, hanem elektromos áramot termel. De mi a lényeg? Hogy észre kell venni, hogyha van elég szélerő, és be kell fordítani a lapátokat vele szembe. Régen szegény Molnár és az egész családja fogta azt a kocsit, amivel az egész szélmalomnak a tetejét forgatni lehetett, mert mit ér a szél, hogyha a lapátok nem szembe állnak vele? Ma már a szélturbinákat ezt automatikusan el tudják végezni, de ott is ez van. Keresik a szél megfelelő irányát, és mindig abba az irányba kell nézni. A keresztény ember is így van. Hogy keresi, hogy honnét fúj az a bizonyos szél, és abba az irányba fordítja az életét. És a Kecskeméti Református Kollégiumnak az az egyik nagy hivatása, hogy erre megtanítson sok gyermeket és sok családot, hogy keresse az Istennek az irányát, és fordítsa az életét abba az irányba. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet, a mai igében Jézus ugyan nem szól, és nem válaszol, de maga az ige nagyon is tanít Jézus Krisztus hatalmáról. Hadd foglaljam össze röviden. Azt mondja, lássuk meg ezt a hatalmat az életünkben, érezzük meg annak a jelenlétét, fordítsuk felé az életünket, az arcunkat, a szívünket és minden cselekedetünket, és segítsünk ebben másoknak is, hogy Isten irányába tudjanak állni. És ha felé fordultunk, akkor engedjük is meg neki, hogy mozgassa meg az életünket, ne másnak, ne önmagunknak, hanem neki engedelmeskedjünk ünnepnapon és hétköznapon egyaránt. Amen. Gyertek testvérek, válaszoljunk Isten igére fennállva, és ének szóval a 464. dicséretünket énekeljük. Két verszakot fogunk énekelni a 464. dicséretből, az elsőt és a negyediket. Az első így kezdődik, jöjj királyom Jézusom, szívem íme megnyitom. Testvérek, és imádság előtt hallgassuk meg Honti Dorka Laura 11. A-osztályos diákunk szavalatát.
Bata György, egy mondat a szeretetről. Hol szeretet van, ott szeretet van. Nem csak a Bibliában rögzült Isten szavában, nem csak jó anyák mosolyában, meg anyi mozdulatában, lelkük minden zugában. Ott szeretet van, nem csak bölcs vének tanácsában, az évek ne a keserűséget teremjék benned, a mérget. Hol szeretet van, ott szeretet van. És nem csak abban, ahogy mindegyik gondolatban másokért dobban a költő szív szakadatlan. Ahogy az anya is ott lüktet végig a magzatban. Hol szeretet van, ott szeretet van, nem csak mikor az ujjak mellkupolákra simulnak, s forró szerelmi vágyban, tüzesedve a lázban hevülnek vörösre gyúlva, akár az űrhajó burka. Hol szeretet van, ott szeretet van, s fönnmarad holtodiglan. Nem számít, hogy a vágytól feszülő kupolából marad csak roskat sátor az idő viharától, s már nem az ujjak, Dermedt pillantások simulnak enyésző testmezőkre, míg eltűnnek örökre. Hol szeretet van, ott szeretet van. Nem csak az estben aláhulló pehelyben, e már is tökéletesben, mert arányaiban jövendő világok váza, és remekben, mert simulásában, arcodra hullásában, ahogyan gyöngéden megérint az éjben, abban szeretet van. Hogy szeretet van, elpusztíthatatlan. Úri áradatból, az időfolyamból aranyszemcséit kimoshatod, s a világot belőlük összerakod. Mint ködből a tornyok, felhőkből az ormok, emberstáj előragyog. Megláthatod minden keservek könnyét, fájdalmak fekete gyöngyét, mert minden mi kín a lélek fényútjain hozzád is átszáll, veled is munkál. Fáj. Bárhol a zsarnok, égetnek szenvedő arcok, szemükből a kiáltás roncsoló sugárzás, fenyőtő hördül, törten, füst folytva a völgyben, zengő kövekből hallik, vizeken halál iramlik. Rémülten hordott kozmikus sorsod, mint bogára, hogyan löki viszi a folyam, sodorja hult falevélen. Nincs menekvés földön, igen? Kérded esetten, félelem sebzetten, időszegekkel verten a létkereszten, már-már abban a végső pillanatban, ahonnan tovább nincsen. És ekkor fénylik fel Isten lelkedben, minden sejtedben. Általa emberré épülsz, már csak a jóra készülsz. Röpít a kegyelem gyorsan, aranyló hitburokban, virágzó, békét sugárzó, és mint betlehemi fényözön, elönti bensődet az öröm, hogy benned szeretet van. Kiapadhatatlan. Látod, hogy növi be a világot, mint fénylő moha, arcok s virágok mosolya. Halál nem rettent, serkent. A jóra törekedhetsz, másokért cselekedhetsz. Nyújtod a kezed, s tenyeredbe veszed, akár egy cinege madárkát a földet. Ezt az árvát, ezt a vergődőt, vérzőt, lángokban égőt, csapzottat, meggyalázottat. Simítod, ne remegjen. Gyógyuljon, ne ernyedjen. Úrifán fényesedjen. Csak arról énekeljen, ahol szeretet van, remény és jövő van.
Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálatelt szívvel vagyunk most előtted. Hálát adunk kollégiumunk elmúlt 28 évéért, református oktatás 454 évéért itt a városban. Hálát adunk neked, Urunk Istenünk, azért, hogy te a világ kezdetétől fogva végzed a te munkádat, lelked és igéd ajándéka által ebben a világban, amelyben élünk. A lélek és az ige ajándékáért adunk hálát, amelyben megtérés és megújulás van, amelyben veled való közösség van, amelyben élet van és bölcsesség van, amelyben vigasztalás és erő van, amelyben ott van, Urunk Istenünk, az örökké valóság, amelyben teremtő erő és hatalom van. Így áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, a lélek és az ige ajándékáért és munkájáért, mindazért, amit elvégeztél, nem csak az elmúlt 28 évben, nem csak az elmúlt 454 évben, nem csak abban, amit a világ kezdetétől fogva láthatunk, hanem különösen azért, Urunk Istenünk, amelyet elvégzel lelked és igéd által a mi életünkben, a mai napban, az Isten tiszteletben, a veled való közösségben, most ezekben a pillanatokban. Mert áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, hogy ez nem csak múlt, nem csak történelem, és nem csak régi történet. Nem csak nemzedékről nemzedékre lehetett ez így, hanem így lehet ez ma is. És ezért könyörgünk, Urunk Istenünk, hogy ma és most is lelked és igéd ajándékában találjunk megújulást, találjunk bölcsességet, találjunk vigasztalást és erőt, lássuk meg hatalmadat, mely újjá teremthet. Így bízzuk rád, Urunk Istenünk, ma is magunkat, s minden közösségünket, szeretteinket, családtagjainkat, gyülekezeti közösségünket, iskoláinkat, intézményeinket, szolgálatunkat, rólad szóló bizonyság tételünket, veled való találkozásainkat. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy nem csak múlt valósága és igazsága, megtapasztalása és öröksége lehet ez, és nem csak a jelen élménye számunkra, hanem a jövő reménysége is. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy úgy tekinthetünk nem csak a holnapra, nem csak a tanév végéig, hanem évekre, évtizedekre és az örökké valóságig előre, hogy ez a jövő a te biztos kezedben van. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, adj nekünk vágyat, adj nekünk kíváncsiságot, adj nekünk buzgóságot, hogy kutassuk és keressük, Urunk Istenünk, azt a jövőt, amelyet a te kezed készített el, és amelyet te adsz nekünk. És add nekünk, Urunk Istenünk, a hitnek bizonyosságát, hogy mindig tudjuk, lássuk, bármerre is vezetsz, bárhová is irányítod lépteinket, bármilyen döntésekre is hívsz és segítesz minket, abban te ott vagy jelen, a te hatalmaddal, a te kegyelmeddel és a te szereteteddel. Így bízzuk rád, Urunk Istenünk, mindazt, ami számunkra ma még ismeretlen, így kérjük el tőled, te tanácsolj, te vezess, lélek és ige által. Hallgass meg Jézus Krisztusért. Amen. Fennállva együtt is imádkozzunk Krisztustól tanult imádságunkkal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Szívünkben alázattal Urunk áldását fogadjuk. Ti azért növekedjetek a kegyelemben, s a mi Urunknak, üdvözítő Jézus Krisztusunknak ismeretében. Övé a hatalom és a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Szeretettel hirdetem, hogy a mai napon 11 órakor még családi istentiszteletet tartunk itt a templomban, a Kékkereszt csoport szolgálatával. Délután 5 órakor pedig ifjúsági istentiszteletre hívjuk a fiatalokat, természetesen nem csak a fiatalokat, hanem minden korosztályt látunk szeretettel. Ifjúsági istentiszteleteink vasárnap délután, minden vasárnap megtalálhatóak itt a templomban. Szeretettel várjuk testvéreket. Szeretettel hívjuk az ifjúságot, fiatalok szolgálnak, fiataloknak, fiatalosan, egy ilyen kötetlenebb liturgiában lehetünk együtt. Kívánjuk, hogy mindenki jöjjön el, látogassa meg ezt az alkalmat, vegyen részt, próbálja ki magát ebben a közösségben, hogy Isten ott hogyan szólítja és hogyan vezeti. A heti alkalmak közül szeretném hirdetni, hogy szerdán, március 14-én lesz délután 3 órakor a városi megemlékezés és koszorúzás a Kossuth szobornál március 15-e alkalmából. Tehát ez most nem nemzeti ünnep napján, hanem egy nappal korábban, március 14-én délután 3 órakor lesz a Kossuth szobornál. Szeretettel hívjuk és várjuk a gyülekezet minden tagját, intézményeink munkatársait, tantestületeket, a diákságot. Ezen az alkalmon református általános iskolánk diákjai szolgálnak majd. Március 15-én csütörtökön a nemzeti ünnepünkön 9 órakor tartunk ünnepi istentiszteletet itt a templomban. Mához egy hétre vasárnap 9 órakor, 11 órakor és 5 órakor tartjuk a szokott rend szerint istentiszteleteinket. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Patkós József Antal 55 éves, Szalai László 78 éves, Berende Lászlóné Schmidt Mária 94 éves, Csókás Lászlóné Pető Katalin 79 éves, Patkós Mihály 51 éves, Halasi József 65 éves korában elhunyt szeretüket gyászoló testvéreinkért. Hallottunk van, Csősz Imre 80 évet élt testvérünk temetése március 14-én szerdán délután 2 órakor lesz. Kérjük Isten vigasztaló kegyelmét a gyászolókra, ne csak itt a gyülekezet közösségében, hanem otthon egyéni csendességeinkben is emlékezzünk meg róluk. Örömmel hirdetjük a házasulandókat, másodízben hirdetjük Nagy Krisztián jegyezte Dávid Noémit. Isten áldja meg tervezett házasságkötésüket. Adományok érkeztek az elmúlt héten, egyházfenntartói járulékon keresztül 105 ezer forint, Isten dicsőségére 10 ezer forint, a gimnázium javára 7500 forint, a szeretet hétre 5000 forint, a gyülekezeti termek fenntartására 1600 forint. Isten áldja meg a jókedvel adakozókat. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy március 15-től 17-ig csütörtök péntek szombaton az egyházközségi hivatalok és a könyvtárak, valamint a református pont is zárva tart. Böjti adománygyűjtést hirdetünk a 21. szeretet hét javára, amely 2018. júliusában lesz a Vajdaságban. A tábor célja idén is a határon túl és a Kecskeméten élő fiatal magyar reformátusok megerősítése a szeretetben és a közösségben. Adományainkat a református pontban és a gazdasági hivatal pénztárában fizethetjük be. Március 25-én virágvasárnappal kezdődik a nagy hét. Március 25-én a virágvasárnapon csak itt a templomban tartjuk 9 órakor az istentiszteletünket. Erre a 9 órai közös istentiszteletre hívjuk és várjuk valamennyi gyülekezet részből az istentiszteleti közösséget. Ez alkalommal tehát nem tartunk külön istentiszteleteket az imaházakban. Kérjük a testvéreket, hogy szervezzék meg a gyülekezeti tagoknak a templomba való bejutását és hazajutását. Szívesen segítünk is ebben a szervezésben. A virágvasárnapi közös 9 órai Isten tiszteletünk után itt a templom és a parókia közötti téren úgynevezett szeretett asztalokat kívánunk elhelyezni. Erre az asztalra egy néhány valamilyen kis palatkával készületünk, valami kis egymást megvendégelő kis tárca süteménnyel vagy valamivel, de leginkább ezeknek a célja az, hogy az Isten tisztelet után itt is egy kötetlen beszélgetésben tudjunk együtt lenni, egymással ismerkedni. Nyári ifjúsági tábort szervezünk július 16-a és 20-a között Ceglédfürdőn a 14-től 25 év közötti fiataloknak. Jelentkezni június 30-áig lehet. A jelentkezéssel kapcsolatosan bővebb információ a hirdető lapokon is megtalálható. Köszönjük az adományokat az elmúlt esztendőben, és kérjük további támogatásokat is a szolgálatunkhoz, mindazoknak, akiknek lehetőségük van, adójuk 2x1%-ának felajánlásával ezt megtenni. A Magyarországi Református Egyház és a Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítványon keresztül tehetjük ezt meg, az ehhez szükséges rendelkező adatok szintén megtalálhatóak a hirdetőlapokon. És egyházközségünk elnökségének egy közleményét szeretném felolvasni most. Kedves testvéreink! Hosszú évek óta sokak imádsága és figyelme tartja számon templomunk felújítását. Kisebb és nagyobb szakaszos megújulásait láthattuk, és így hálát adhattunk a templomtoronyért, az orgonáért. Az elmúlt években sokan figyelték aggódva a külső homlokzat vagy a tető állapotát. Folyamatosan kerestük a lehetőségeket, hogy hogyan lehetne ezekhez a nagymérvű és költséges munkákhoz, azok elvégzéséhez forrást találni. Nagy örömmel és Istennek hálát adva jelentjük be a gyülekezet közösségének, hogy református templomunk felújításához a Dunamelléki Református Egyházkerületen keresztül a magyar állam 350 millió forint támogatást biztosít. Legyen áldott Isten, aki meghallgatta imádságainkat, számon tartotta a templom épületéért érzett féltő szeretetünket. Legyen övé a dicsőség, aki most sokszorosát adja vissza mindannak, amit a Kecskeméti Református Egyházközség az elmúlt évtizedekben más gyülekezetek, templomok építésének megsegítésére adományozott. A felújítás előkészítő munkálatai már a tavalyi évben elkezdődtek, és a költségbecslések azt mutatják, hogy bár kiemelkedően magas az elnyert támogatás, szükség lesz saját forrás bevonására, a személyes adományaink összegyűjtésére is. A templom felújítás minden munka folyamatáról, az adakozási lehetőségeinkről folyamatosan fogjuk tájékoztatni a közösséget. Most az örömnek van itt az ideje és annak, hogy erre a nagy feladatra boldogan és hálás szívvel tudjunk készülni, hogy valóban mindebben az Istené legyen a dicsőség. Kedves testvéreim! Még szeretném hirdetni, hogy mai istentiszteletünk persejpénze a diák szociális alapon keresztül a rászoruló diákok támogatását fogja szolgálni. A kivonulás rendjét szeretném hirdetni. A záró énekünk éneklése, a 425. dicséretünk, mind a négy versét fogjuk énekelni. A negyedik vers után indul a zászló, majd a vezetőség, és utána a negyedik vers eléneklése után hagyja el a gyülekezet a templomot. Isten áldja meg a mi gyülekezetünket, legyen őriző pásztora, mi Urunk Jézus Krisztus, legyen pásztora, vezetője kollégiumunknak, minden szolgálatunknak, amelyet az oktatásban, a gyülekezet közösségében, a városban, ebben a világban végzünk. Vezessen ebben ő minket valóban, járjon előttünk, mutassa az utat, tanácsoljon, adjon nekünk bölcs, engedelmes és alázatos szívet, hogy lehessünk jó gyermekei, jó diákjai, jó követői. Legyen így valóban az ige és a lélek áldása egész életünkön. Isten tiszteletünknek a végén, testvéreim, a záró énekünket énekeljük a 425. dicséretünknek mind a négy versét. A 425. dicséretünk első verszaka így kezdődik: Ó Ábrahám Ura, hadd áldjuk szent neved.